Következő előadón Kampis György, aki a Magyar Internet Archívum Pilot projektjéről fog beszélni.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek. Erről fogok beszélni, és én Kampis György vagyok. És van az a híres vicc, ugye, hogy megkérdezték a Jereváni Rádiót, ez a jelenlévőknek nem mindenkinek mond valamit, ez egy sorozat volt. Megkérdezték a Jereváni Rádiót, hogy igaz-e a hír, miszerint Leningrádban moszkvicsokat osztogattak. Jereváni Rádió válasza, a hír igaz, de az eset nem Leningrádban történt, hanem Moszkvában, nem moszkvicsokat, hanem ettan zsigulikat, és nem osztogattak, hanem fosztogattak. Szóval hasonló a helyzet egészen az én affiliációmmal, tehát a programfüzetben, ahol meg lett hirdetve, ott én tanszakértő egyetemi tanárként szerepelek. Na ebből az egyetemi tanár stimmel, a tanszakértő nem stimmel, mert az ELTE, pontosabban az ELTE TTK a maga végtelen bölcsességében tanszékünket megszüntetni rendelte. Azt hiszem, hogy pontosan sikerült fogalmaznom. És az sem teljesen helytálló, hogy az ELTE keretében csináltuk ezeket a munkákat. Tudni, ezt céges keretben csináltuk, a Petabyte Nonprofit Kft. Keretében. Persze ELTE támogatással például volt egy támogatott pályázat, aminek a keretében lehetőségünk volt hardware eszközöket igénybe venni, és így tovább. Tehát ilyeténképpen ezek az affiliációk azért ki voltak játszva egymás ellen. Van egy absztrakt, azt fogom követni. Tehát ugye azt mondtad Rótos László nagyon kedvesen, hogy mi voltunk az elsők. Hát nem mi voltunk az elsők, akik ilyesmivel próbálkoztak, korábban voltak már kísérletek. Hát magad Rótos Kokas páros ugye is végzett ilyen kísérleteket. Amikor belevágtunk ebbe a dologba 2012-2013-ban, akkor egy picikét utána néztünk annak, hogy mik voltak az előzmények, és 2006-ig tudtunk visszamenni. 2006-2009-es írásokat találtunk Drótostól, Kokastól, illetve Monok Istvántól. És volt egy érdekes e-mailváltás, amiben az archive.hu.com felmerült, amire én tegnap rákattintottam, és az létezik még mindig. Nem tudok róluk semmit. Tehát azt te írtad különben, hogy nem tudsz róluk semmit. Most én nem tudok róluk semmit. Léteznek. Azt nagyon ér, hogy egy doménnek azért van egy költsége. Minimális azért van egy költsége. Tehát valaki ezt fizeti folyamatosan. Jó. És aztán, amikor belevágtunk ebbe, akkor megpróbáltuk összeszedni azokat a szereplőket, akik ebben érintettek voltak. Itt van néhány név felsorolva. Én mindig egy kicsit ilyen naív optimista voltam, az, hogy korábban kudarcot vallottak ezek a miatt, tehát a Magyar Internet Archívum létrehozására folytatott kísérletek, ezek minket nem tántorítottak el. Ilyen Hályok Kovács módjára boldogan belevágtunk ebbe, hogy majd ez sikerülni fog. Hát egy pilotig jutottunk, amit mi saját zsebből finanszíroztunk, tehát pénzt nem sikerült találni hozzá, ami azt jelenti, hogy pályázatot nem sikerült találni hozzá. Persze ebben benne van azért az is, hogy időközben én külföldre távoztam félig, miközben persze megtartottam a magyar affiliációmat, és azért így akkor nem jutottam el Pálinkás Józsefhez, akit ismertem akadémiai elnök korában, illetve akkor talán még akadémiai elnök is volt. Szóval tehát azokat a felelős döntéshozókat nem sikerült megszólítani akkoriban, amikor ez a történet játszódik, akik ebben segíthettek volna, például egy megfelelő pályázat kiírásával. Hát én annak nagyon örülök, hogy most előbbre lép a dolog, és itt csak ugye kötelességtudóan belinkeltem alulra azt a jelenlegi forrást, ahonnan most információt lehet erről kapni. Mi volt a motivációnk, miért csináltunk mi egyáltalán ilyet, miért kezdtünk bele ebbe a dologba? Pláne, hogyha pénz nem volt benne, akkor miért? Az egyik az a Big Data-val függ össze, hogy a 2012-13-ról beszélünk, akkor ez lényegesen jobban hangzott ez a szó, vagy talán még nem is létezett, mindesetre a dolog létezett, tehát minket izgatott az, hogy referenciát szerezzünk, a cégünk, a Nonprofit Kutatási Kft. Referenciát szerezzen nagy adatokkal való foglalkozás kapcsán. Előzőleg voltak ilyen nagy adatos próbálkozásaink, ma paradox módon ezeket Big Data-nak hívnák, de nem a mérete, hanem az átfogása miatt, tehát például a teljes magyar tudománymetriai anyag metaadatokkal absztraktokkal, citációs információkkal, mindennel. Most ugye a jelenlévők itt szakértők, tehát nem akarom eljátszani ezt az olcsó poént, hogy vajon ez mekkora lehet. Tehát most ezen a gépen, amiről vetitek, 5 példány van belőle, mert 5 egymás után évben harveszteltük le a teljes. Mert ugye ez inkrementálisan, tehát ez visszamenőleg is érdekes leszedni ezeket. Tehát ilyeneket csináltunk, de nem volt elég nagy hozzá a kapcsolt műszaki tudományos kihívás. És akkor kapóra jött az, hogy felvettünk egy Urányi Zsolt nevű fiatalembert, aki azóta is a cégnek a munkatársa, és ő webcrawlingról írta a szakdolgozatát, és egy ilyen internetes bibliometriai elemző dolgot csinált, ami leszed adatokat, és tulajdonképpen ő Hályog Kovács módon, mert nem tudta hozzá kapcsolódó fogalmakat, de egy ilyen altmetrix típusú tudományelemzésbe kezdett, ma ezt így hívják. Az altmetrix az ugye a hagyományos bibliometriai metrikák mellett vagy helyett a webről szedett adatok alapján próbálja értékelni a tudományos teljesítményt, tehát például, hogy hányszor töltik le, hányszor olvassák el, stb. És hát ugye azt szerettük volna elérni, hogy ezzel referenciákat hozunk létre, és hát esetleg projekteket tudunk indítani, amire nem került sor, tehát ez picit összefügg azzal, hogy most a mi pilotunk kifutóban van, majd mindjárt beszélek erről. Előtte egy-két mondat jogi és műszaki problémákról, amik felmerültek, csak néhányat ragadok ki, és nagyon röviden beszélek róluk. Ugye ezek egy része már elhangzott korábban a Késznek és a Peternak Miklósnak az előadásában. Jogi problémák azzal kezdődnek, hogy milyen jogon csináljuk mi ezt az egészet, milyen jogon szedünk le adatokat másoktól, aminek van tulajdonosa. Semmilyen jogon, tehát ugye erre semmiféle jog nincsen, joglapunk nincsen, önkényesen csináltuk, megoszthatók-e a tartalmak, ennek megfelelően nem megoszthatók, tehát mi persze kísérletezgettünk különböző webek, meg mint a házi dolgokkal, de világos volt az első pillanatok kezdve, hogy ezek nem megoszthatók, sőt, hogyha nagyon betű szerint értelmezzük a vonatkozó rendelkezéseket, akkor megőrizni sincsen jogunk, nemhogy letölteni, miután letöltöttük, vagy valahogy beesett a gépre, ugye, ott találtuk, akkor nekem azt le kellett volna törölni, hát ez elmaradt, vagy szóval mégse ott van. Garanciák ennek megfelelően ugye nincsenek, tehát minthogy se pénz, se törvényi háttér az egész mögött nincsen, tehát you get what you paid for, ahogy azt mondani szokták, tehát én azt gondoltam, és azt gondolom ma is, hogy ezek lelkesedés alapon működnek, tehát e pillanatban a tudományos kutatás az a kontextus, amiben ennek a tevékenységnek létjogosultsága lehet, és hát ennek megfelelően, amit létrehoztunk, majd minden lesz erről a slide, az egy jelszóval védett módon van tárolva, a jelszót persze a kérésre odaadjuk bárkinek, de azért el kell mondani, mit fog csinálni vele, tehát azért ugye ez a dolognak a lényege, tudományos célra lehet használni. Műszaki problémák. Ezek bennünket meglepetésként értek, mi a Hályog Kovács módjára nagyon naivak és optimisták voltunk ebben is. Azt gondoltuk, hogy ott a Heritrix nagyszerű, letöltjük, az ugye remekül használható, a British Library azt fejleszti, használja, majd frissítgetjük, és ez is akkor nagyon kitűnő lesz minden. Hát barhára nem volt kitűnő minden, az első perctől nem volt, bele is fulladt félig meddig az egész abba, hogy az adattisztítás annyi kézi munkát igényelt egy idő után, ami kérdésesé tette ennek a megtérülését. Ugye ezzel kapcsolatban azért azt mondom, hogy amikor világos módon láttuk, hogy szemét jön le, azzal nem nagyon kellett foglalkozni. Az adattisztítás úgy merül fel igazából, amikor látom, hogy tulajdonképpen nagyon egyszerű munkával én ebből tudok használható dolgot csinálni. Igen, csak ilyenből annyi van, hogy ez megeszi az időt és az energiát. Konkrét probléma itt elhangzott már korábban is, a tartalomszolgáltató rendszereknek, vagy tartalommenedzsment rendszereknek a léte ma a legtöbb holnap ilyenek mögött van, ami rengeteg problémát vet fel, ugye ezek dinamikusan generálják az oldalakat többnyire, akkor, amikor letöltjük őket, sokszor időbélyeg van rajta, tehát hogyha például egy linkúrok van, akkor a változatlan oldal egy másik időbélyeggel foglalja, ezt kezelni kell. Ezer ilyen problémába futottunk bele, ezeket kezeltük persze, de hát ezzel töltöttük az életünket. Amit kicsit nehezebb volt kezelni, erre is voltak azért ötletek, az a belső linkeknek az inkonzisztens használata a szolgáltatóknál, tehát mondjuk mi akadémiai szájtokat, egyetemi akadémiai, majd mindjárt jön, hogy pontosan milyen szájtokat arattunk, és hát Hát sokszor előfordult az, hogy most egy kicsit szakmailag mondva a feszítőfa, tehát hogyha egy maximális fává próbálom rendezni az oldalnak a tartalmait, a közöttük lévő linkek segítségével, akkor szétesik. Tehát magyarán mondva a gyökértől nem volt út esetleg bizonyos tanszéknek a honlapjához. Miért, mert nem? És hát azért erre voltak különböző ilyen közelítő megoldások, tehát természetesen már itt belefutunk abba, hogy az, hogy mindent elérjünk, olyan állat nincsen. Tehát ameddig az ötletek terjednek, addig terjednek. És itt van a végeredmény, hogy azt és úgy csináltuk, amit és ahogy. Ez elég jó eredmény, tehát ugye azt juttatja az eszembe, hogy a világ második legjobb gitárosa lehet az ember ezzel. Ez a Woody Allen híres filmjének az angol címe, amit oda beírtam, ez a világ második legjobb gitárosa, ugye. Ez persze, hogyha valaki a filmet látta, hogy elég depresszív állapot is, ugye, a világ második legjobb gitárosának lenni, de hát azért nem olyan rossz dolog ez. Na jó. Mi az, amit ténylegesen csináltunk? Hát mi URL-eket töltöttünk, tehát ebben a bizonyos kérdésben, amit mi is megpillantottunk, és amit már elhangzott, hogy mit kéne archiválni, mi egy nagyon radikális döntést hoztunk, azt mondtuk, hogy mi doméneket fogunk letölteni, olyan mélységig, ahogy azt lehet, nem hagyjuk el az országot a linkről linkre ugrálás során, vagy szóval többnyire nem hagyjuk el, mindegyit voltak azért kivételek, és amivel kezdtük, ez egy pilot, ugye emlékezzetek rá, tehát amivel kezdtük, az a NIF-nek a backbone-ja volt, és az 500 ott található partner, aki aztán 402-re zsugorodott ezért, meg azért, meg amazért. Viszont azt hamar láttuk, hogy ha egy kicsit is akarunk az akadémiának hízelegni, már pedig ugye én tudományos kutató vagyok, tehát azt gondoltam, hogy ez egy viszonylag természetes felvetés, akkor nem csak a backbone-nak a résztvevőit, amik egyébként az egyetemeket tartalmazzák, kell aratni, hanem az akadémiai intézeteket hozzá kell venni. Tehát ezt megtettük, hozzájöttek az akadémiai intézetek, és még egy dolgot tettünk meg, a hírszájtokat, az egy gyorsan frissülő, ugye a hírek természeténél fogva, egy gyorsan frissülő információhalmaz volt, ezeket is arattuk, hogy hány hírszájtról van szó, ugye, 139 szájttal indultunk, aztán a különböző linkek miatt ez nagyon hamar felment, vagy ott látható magasabb számra, és ott időnként azért kiugrottunk az országból azért, hogy később visszaugorjunk, tehát valahogy ezt kezeltük, ezt a dolgot. És hát belefutottunk abba a probléma, hogy mik számítanak magyar szájtnak. Ezt mi megint csak a Hályok Kovácsot emlegetem, egy ilyen erőszakos Hályok Kovács módon oldottuk meg. Mi azt mondtuk, hogy magyar szájt az, aminek magyar URL-je van, tehát .hu a vége, és benne van abban a körben, ami bennünket amúgy is érdekelt. Tehát itt nekünk sokféle jogcímünk volt erre a fajta egyszerűsítésre, például az, hogy egy pilot, tehát azt mondtuk, hogy világos, hogy ugye így ezen a módon nem lehetne elérni mindent, és így csak zárójelbe odaírtam, hogy például a Petabyte Research-nek a honlapja is .org végű, tehát hogyha azt tételezzük fel, hogy magyar az, aminek magyar a vége, tehát .hu a vége, akkor már is kiváló kivételnek itt vagyunk mi, mert azt gondolom, hogy mi magyar oldal vagyunk, csak éppen .org a végünk. Hát ugye, hogy magyar nyelvű oldalak volnának azért, mi ezt nem kerestük, mi a hu doménekkel foglalkoztunk. Sokkal inkább foglalkozni kellett azzal a problémával, hogy mi az, amit kizárunk, tehát itt egy csomó időnk és energiánk ment el ezzel. Hát például az egyetemi oldalak nagyon szeretnek ISO oldalakat tartalmazni, amik most, hogy azok kedvéért mondom, aki esetleg nem tudja, ezek ilyen disk image-ek, még durvábban mondva ellopott szoftvereknek a CD-i vannak ott lemásolva és letárolva. Egy ilyen az mondjuk másfél gigabyte, miközben az egész egyetemi oldal mondjuk esetleg 800 megabyte. Ráadásul illegális, ráadásul semmi közül a tevékenység. Na, tehát azt kizártuk, és aztán sorba jött, hogy miket zártunk ki, ott van egy hosszú lista, miket zártunk ki. Érdekességképpen megemlítem, hogy a videókat megengedtük. Ez egy nagy belső beszélgetés volt, hogy mit csináljunk ezekkel. Ugye sokféle okból tárolhat valaki egy akadémiai, egyetemi, NIF-es oldalon videókat, Uram, bocsánat, az is elképzelhető, hogy illetlen videókat tárol valaki ezen a módon. Ezzel mi nem foglalkoztunk, majd jön itt valahol, hogy mi vakon csináltuk az egészet, tehát mi nem néztük meg, hogy mit szedünk le. Értek, hát de aztán később, tehát nem leszedéskor néztük meg. Szóval ugye akkor már 2013-14-ről beszélünk, akkor már azért nagyon világosan látható volt az, hogy a kommunikációnak a videó az egy hasznos eszköze, és nagyon jöttek ezek a Vimeo, meg hasonló oldalak, amik világosra tették azt, hogy az akadémiai kontextusban is az emberek egy projektet például videóban mutatnak be. Egyébként ezt mi is csináljuk, nem szeretjük. Én a mai napig nem értem, mi ebben a trúvája, mert a videót az csak balról-jobbra lehet megnézni, esetleg a csúszkával lehet valamit segíteni rajta. De egy szöveget meg így átpörgetek, és látom, hogy miről szól. Tehát én nem vagyok feltétlen videóhívő, de felismertük a videók jelentőségét, de a videókat arattuk. Hozzáteszem, hogy ezeknek a mérete nem volt kezelhetetlen. Tehát nem ettől vált a dolog akkorává. Itt vannak ilyen linkek, hogy hol van a szájtoknak a listája. Eleinte mirror, tehát tükrözésmódban csináltuk ezt az egészet, aztán áttértünk az arcformátumra. Ezek különböző helyeken vannak tárolva, persze mind a Webpetabyte Research.org-nak az égisze alatt. Azt hiszem, hogy talán valahol, ja, az később van, hogy az egész oldal be van valahol linkelve. Hogyan csináltuk? Hát ennek volt egy hardware háttere, itt van az utalás, az eltés. PowerEdge szerverre. Nagyon hamar kinőttük ezt a T710-es szervert, ami a saját tulajdonunk volt, mert most adtuk el, éppen mindegy. És akkor a Dell PowerEdge az mint teljesítményben, mint pedig tehát úgy értem, hogy számítási és internetes konnekciós teljesítményben, paramétereiben megfelelő volt, mint pedig a tárolási adatait tekintve. És hát a Heritrix-nek, ami a British Library-nek a szoftvere és nyílt forráskódú, a saját verzióit kezdtük barkácsolgatni, tehát mi nekünk vagy hosszú időkre visszamenő archívumunk arról, hogy hogyan készültek szinte naponta új verziók. Érdekességképpen említem meg, hogy ha borzongani akar valaki, hogy a hírszájtokat a Véget nevű közismert programmal szedtük le. Ez agresszív, durva, nem kérdez, mint az orosz katona először lő, aztán kérdez. Úgy tűnt azonban, hogy a híroldalak maguk is sokkal kevésbé finomkodnak, tehát sokkal inkább lehet számítani arra, hogy HTML oldalak lesznek, esetleg képekkel, esetleg videókkal. Tehát paradox módon sokkal kevesebb futottunk bele ott ilyen tartalommenedzsment rendszerekbe, és így tovább. Tehát ezt végettel csináltuk, sőt csináljuk a mai napig, mert ez folytatódik. A Heritrix-nek a futtatását leállítottuk, mert kifogytunk a helyből, ez megint egy oldal, ami később fog jönni, de azt már előre mondom. Longitudinális letöltést csináltunk. Tehát minket az érdekelt az első pillanattól kezdve, hogy hogyan változnak ezek a tartalmak. Ezeknek, hogy egy tudományos kérdés is feltegyek, ezeknek van-e valamifajta prediktív értéke arra vonatkozóan, hogy az adott egyetem vagy intézmény hogyan funkcionál. Ha a legnaívabb hipotézisemet mondom, akkor aki gyakran változtatja a webes tartalmait, az jól funkcionál. A kauzális összefüggés itt is két irányú lehet, tehát lehet, hogy azért funkcionál jobban, vagy lehet, hogy azért, mert jobban funkcionál, van pénze neki a tartalmakat is frissíteni. Ezt nem tudjuk, azt akartuk látni, hogy van-e ilyen kapcsolat, nincs egyébként. Tehát egy egészen más dolog van, majd mindjárt mutatom. Ugye... Végeztünk egy kísérletet azzal, hogy csak a különbséget tároljuk, tehát a longitudinális adatokat úgy kezeljük, hogy csak a változást. Ezt megállapítani viszonylag könnyű volt, miután kizártunk néhány ilyen dolgot, mint a timestampek, meg egyebek. Ami miatt nem csináltuk, tehát ami miatt nem használtuk ezt a formát, nem folytattuk ezt a kísérletet, az volt, hogy igazából így a számítási feladat az ugye a visszaállításra tevődik át, hiszen hogyha nekem egy konkrét oldal kellett egy konkrét időpontban, akkor hát értik, hogy van ez, akkor rekurzívan kellett ezeket az utakat végigkövetni. Ami egy olyan komplikáció volt, amit nem akartunk bevállalni, ezért nem tettük. hanem tényleg úgy arattuk az oldalakat, ahogy jöttek. Praktikusan, ciklikusan először voltak mindenféle tervek, hogy majd milyen időközönként fogjuk ezt csinálni. Aztán láttuk, hogy annyira különbözőek az oldalak, hogy valami lesen jön annyi idő alatt. Tehát mi például két hetente akartunk aratni egy konkrét adat, aztán ezt módosítottuk, de ez volt az első tervünk. Tehát láttuk, hogy vannak olyan oldalak, amik nem jönnek le két hét alatt, már mint a hozzájuk tartozó infrastruktúra. Miért? Mert nagyok. Majd mindjárt mutatok rá példát. Mások meg lejönnek egy fél óra alatt. Tehát végül is ezt feladtuk ezt az elképzelést, hogy egy merev ciklikusságot követünk, hanem úgy csináltuk a ciklust, hogy amikor befejeződött egy letöltés, elkezdtük a következőt. Tehát aki gyorsan jött, az gyorsan töltöttük újra, abból van X példányunk, és aki lassan jött, abból van Y példányunk. Az előszűrések után, tehát ugye amiket kizártunk, stb. Mutattam, vakon csináltuk a letöltést, tehát mi nem foglalkoztunk azzal, hogy mit töltünk le, ezt már említettem, tehát jó eséllyel rengeteg szemét jött le ennek a részeként. Én azt érzem, hogy ez nem olyan drámai egyébként, tehát az adatok, tehát amit megnéztünk kézzel adatokat, azokban a szemétnek a mennyisége nem volt több 10-20%-nál. Most azzal azért lehet élni. Tehát annyival több tárolóhelyet kell használni. Tehát mi pusztán ezt a harvesztelést csináltuk, vagy aratást és némi adatfeldolgozást utána, nem foglalkoztunk katalogizálással, értékeléssel, semmiféle ilyen dologgal. Itt van az eredmény, oldal a Web Petabyte Research org, amiről az imént már többször esett említés, meg be volt linkelve egy-két dolog belőle. Tehát ez jelszó mögött van, de hogyha valaki kéri a jelszót, persze megfelelő feltételek esetén odaadjuk. Az adatok hogy néznek ki? Kicsit udalmas oldal. Az egyetemek és főiskolák anyaga 53 GB, ebből a különböző szöveges formátumok mérete 36 GB, tehát főleg szöveget tartalmaz. Az egy példány, tehát bocsánatot kérek, ugye, mert majd terabájtokról beszélünk pillanatokon belül, de itt egy példányról van szó. Az MTA kutatóintézetei anyagának teljes mérete 33 GB, ebből a szöveg 5 GB. Tehát itt, mintha több volna a nem szöveges adat, majd látjuk is, hogy valószínűleg micsoda. Itt vannak átlagos, meg medián, meg nem tudom micsoda méretek, amik izé. A következő oldalnak elébe vágva, ahol majd ábrákat mutatok, és azt is látjuk majd, kik a nagy versenyzők, az adatok eloszlása, rangeloszlása nagyjából a hatványtörvényt követi. Ez várható, tehát hogyha valaki a komplex rendszereket ismeri, meg az efféle rendszereket ismeri, akkor tudja, hogy nagyjából egy ilyesfajta lefutásra lehet számítani. Hát a nagyjából azt jelenti, hogy konkrétan nagyon nem, de úgy ránézésre, ó, ez parló, hát persze természetesen semmi se az, de azért látjuk, hogy úgy néz ki, mint hogyha az lenne. És itt van az összes adat, meg az MTA intézetek adatai egy példányban. A szociológiai intézet az, ami nagyon keményen vezet, és a Konkoly Tege Obszervatórium van a második helyen, a csillagászok. A szociológiára most nem emlékszem, hogy azok, azt hiszem, hogy nézzük csak meg a szövegeket. Nem. Ők nem szöveggyűjteményt tartanak fenn, már nem emlékszem, hogy mit. A normál adatok között a vizsgált adathalmazban persze, tehát ugye mondom, NIF 500 és egyetemek akadémiai szájtok. A Semmelweis Szoros Tudományi Egyetem, tehát a SOTE vezet, majd az Eszterházy Károly Főiskola következik, és ilyen hasonló. Tehát azért mondom, ennek nincs prediktív értéke. A SOTE egyébként valóban nagyjátékos, tehát a hagyományos bibliometriai mutatókban is az élen szokott járni, sőt, az eltéseknek üzenem, ugye én is eltés vagyok, hogy általában SOTE szokott a legjobb lenni ezekben a mutatókban. Erről nem nagyon szokás beszélni, mert azt szokás mondani, hogy az orvosok, szóval az orvosok nagyon keményen publikálnak, nagyon keményen idézik őket. Ez az igazság, hogy a SOTE szokott az élen járni ebben. Úgy tűnik, hogy neki van a legnagyobb adathalmaz is fent. A szövegekben a Nyugat-Magyarországi Egyetem vezet, aztán Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, az MTA intézetek közül pedig a Konkoly Tege, abba belenéztünk, azok csillagászati táblázatok. Tehát ugye az azért van, mert rengeteg táblázat van fenn, adatok. No, és akkor csináltunk egy pár ilyen adatelemzést, amit csak azért mutatok be, hogy, hogy, hogy azért lehessen látni, hogy az ember nem, tehát azt mondtam, hogy vakon csináltuk, de azért az ember nem akar teljesen vakon csinálni ilyen dolgokat, tehát például bele akartunk nézni abba, hogy tényleg az van-e benne, amit gondolunk. És itt kiragadott példák következnek, amik a news, tehát a hírszájtok használatával készültek, például szófelhők, napi, heti és havi változatban, különböző módon stopwordözve. A stopwordök azok ugye az ilyen szavak, amiket kiveszünk, hogy a és az. Ezeknek a listáját aztán ki lehet bővíteni, mert mondjuk, hogyha most szándékosan olyan brutális példát mondva, ami most nem aktuális, hogyha mondjuk 30 évvel ezelőtt csinálta volna valaki, akkor a népköztársaság szó az olyan gyakran szerepel, hogy nyugodtan be lehet tenni egy kibővített stopword listába, és akkor azt nem akarjuk látni ezekbe a szófelhőkbe, meg a későbbi statisztikákba. Na ilyenek, tehát ezeket dinamikusan generáljuk a leggyakoribb szavak révén. Ilyenek segítségével egy picit halványan különbséget lehet generálni a normális és a strictnek nevezett, tehát mi úgy hívtuk ezeket a stopword szavakat, a listákat, amikor ugye kibővítjük őket ezekkel a gyakori szavakkal. Volt egy stemmelőnk, amit használt szótövezőnk, amit ráeresztettünk ezekre az adatokra. Valójában nem sokat eredményezett, sőt, inkább olvasatlanná tette a dolgot, mert a magyar szótövezés notóriusan nehéz, tehát nem minden esetben jó eredményt produkál, hanem ilyen furcsa dolgokat, tehát a beküldve helyett nem akarom a bekül szót látni, mert lehet, hogy most csak blöffölök, de lehet, hogy az éppen el lesz rontva. Tehát többnyire hagytuk ezeket az eredeti formájában, és ez működött így. Nagyon szépen látszik például a Brexit, 2016-24, ugye, most megnéztem, hogy a 23-án volt a választás, tehát akkor volt az, hogy este lefeküdtünk aludni azzal, hogy Anglia bent marad az Unióban, és reggel felkeltünk arra, hogy kilépett. Tehát ez mindenkivel így történt. Hogy mi történt? Na jó, tehát a 24-i adatokat itt látjuk. Az aznapit természetesen a Brexit uralja, a hetit is, de még a havit is, ugye, az európai, meg a hasonlók, bár ott már jön az Európa-bajnokság, meg egyebek. Még egyfajta módon nézzünk bele ezekbe az adatokba, majd lesz egy jobb ábra is, amin lehet látni, hogy itt hogyan lehet ezt paraméterezni. Frekvencia chartokat, tehát ez egy charting, JavaScript programmal készülő dolog, frekvencia ábrákat készítettünk, paraméterezhető intervallummal, és itt is a stopwordöket ki lehet választani, hogy miket akarunk, stb. Azt is ki lehetett választani, hogy a legfelső hány szót akarjuk, hát ez mit tudom, 50-ig megy fel. Ugye 50 szót nem akar az ember látni egy ilyen listába, tehát mondjuk 15-ig szoktunk reálisan felmenni, az kicsit jobban használható. Ja igen, majd lesz itt mindjárt az árvízre egy példa, meg megint a Brexit jön, tehát ugye, amit látni fogunk, meg itt is kicsit látjuk már, hogy ugye mennek föl ezek a legfelső értékek, és mint hogyha húznák magukkal a többit is. Na most, szoftverhiba? Évente belefutunk ebbe a kérdésbe, mindig egy év alatt elfelejtjük a megoldást. Nem, ennek így kell lennie azért, mert a 10 leggyakoribb szó az erre az intervallumra vonatkozik. Tehát a 10 leggyakoribb szót az a néhány, na majd megyek az árvízre, az jobban lehet látni, jó? Itt az árvíz. Az a néhány előfordulás húzza fel, ami viszont, mármint néhány napi előfordulás húzza fel, ami viszont rendkívüli gyakorisággal történik, és ezért az egész intervallumra a 10 szó annak alapján kerül kiválasztásra. Mondom még érthetőbben, hogyha valakit a következő nap érdekel, vagy ezek hónapi adatok, bocsánatot kérek, de ugyanez érvényesítés. Valakit a következő hónap érdekel, vagy kettővel arrébb, és eltolja az egészet, akkor egészen, jó eséllyel egészen más 10 szót talál, és egy másfajta dinamikát lát. Tehát ezekkel nagyon vigyázni kell, hogy mit látunk. De azért az hasznos arra, hogy egy első benyomást tudjunk szerezni, és ez szerintem ez lesz a Brexites. Igen, ez lesz a Brexites. Itt van egy Brexites ábra. Ugye 6-20-26-ig tavaly ott látjuk a Brexitet, és itt látjuk azt a jelenséget is, amit mondtam, hogy tehát annyira aznap annyira sokszor szerepel az, hogy Brexit, hogy shortled, hogy népszavazás, hogy Britannia, britek, egyesült gazdaság, befektetési, pénzügyi unió, annyira sokszor szerepelnek ezek a szavak, hogy emiatt az egész intervallumra ez lesz a 10 leggyakoribb szó, és hát akkor persze ezt az ábrát látjuk. Nem tudom, hogy mennyire érthető, amit mondtam, én értettem. Itt nem csináltunk rangsorrend eloszlást, de hát azért optikailag lehet látni, hogy a helyzet egészen hasonló az eloszlást illetően, akkor, hogyha a szájtokat vesszük szemügyre, tehát hogy honnan jön a legtöbb adat, néhány szájtból jön a legtöbb adat, tehát itt is látjuk nagy, kicsit kisebb, aztán... Tehát, hogyha ezt sorba raknám, akkor ugyanúgy azt az egypedig szerű eloszlást kapnám. Tehát néhány nagy szájt uralja ezeknek a statisztikáknak a világát. A vége felé kezdek majd járni, és akkor publikációk, itt van 4 publikáció, amit csináltunk. Ezek különböző rendűek és rangúak, tehát igazi egy van közöttük, ami nem előadás, meg ilyesmi. Az, aminek nincsen linkje, az egy Proceedings-be van, de az egy ACM Proceedings, tehát az egy eléggé rendes publikáció. A többi az ilyen olyan előadások és izék. Azért van közöttük, ami nem olyan rossz, például az utolsó 2016-ból, ez a Blindfold, az NLP, ez egy Charlie Wu nevű kanadai-kínai fiatalemberrel közös munkában született, aki nem tud magyarul, tehát ő nem tudta megnézni azt, hogy amit kap, az mennyire jó. Ezért blindfolded, ugye? És Natural Language Processing, tehát ő egy ilyen nyelvfeldolgozási dolgot csinált. Egyszerűen kategóriákat állított fel. Nem hoztam ide az eredményeket, nagyon érdekes, kategóriáknak körülbelül a fele az teljesen jó, a másik fele meg teljesen blődli. Ez szintiszt a klaszterezéssel, tehát még ezt a blindfolded módon születő eredmény, ugye nincs benne visszacsatolás, mert hiszen ő nem tud magyarul, nem tudja megnézni, nem, és direkt nem kérdezte meg tőlünk, hogy te ez most lehet, vagy nem lehet. Nagyon érdekes dolog az, hogy 2-3 klaszterezési móddal is próbálkozva azért ennél lényegesen jobb eredményt nem lehet hozni. Tehát ezek a modern nyelvi eszközök, amiket használt ilyen tanuló algoritmusok, ezek azért korlátozott használhatósággal bírnak. Úgy tűnik, hogyha az ember nem tudja, hogy mit csinál. Az egésznek az értékelése, én azt gondolom, hogy sikeres volt ez a pilot, használható adatokat kaptunk, ennek csak egy részét villantottam itten fel, de hát kompromisszumokat kellett kötni, erről talán többet beszéltem. A tárhely főleg a longitudinális aratás miatt betelt, tehát 17 terabájt jelenleg az anyag, és nem akar, hát lényegében betelt, tehát most van 1-2 terabájtunk, ezt nem kívántuk erre áldozni, tehát leálltunk a Heritrix-szel, és folytatódik tovább a news site-oknak az aratása. Az erőforrás igények amúgy is megszaladtak, tehát ahogy beszéltem a kézi tisztításról, az emberi munkáról, a Heritrixnek a fejlesztéséről, a vele való állandó zsibbadásról. Szóval tehát szembesültünk azzal egy idő után, hogy határai vannak annak, hogy korlátozott erőforrásokkal meddig lehet jutni. Még csúnyábban mondva, hogy amatőrként meddig lehet jutni, hiszen mi azért ugye amatőrök voltunk, minket nem utasítottak erre, nekünk nem volt egy osztály mögöttünk, nem volt mögöttünk semmiféle háttér. És hát egy pár dolog kiderült azért közben, amikre nem gondoltunk. Néhányat most írtam fel villámgyorsan, például a browser verziók meg a flash léte, de hát mások is azért menet közben ugye kiderültek. Tehát ugye a puding próbálja azt, hogy megeszik, és hát kiderül, hogy ez nem olyan egyszerű feladat. Hogyan tovább a részünkről? Hát ugye, ahogy említettem, a pilot fejlesztései leálltak. Az adatokat persze őrizzük, és mondtam, hogy a news letöltés megy tovább napi aratással. Tanulságok szerintem a következőképpen összegezhetők. Ha nem akarjuk azt a nehéz és rögös utat járni, amit mi jártunk, és aminek a nehézségei itten többször már elhangoztak, akkor muszáj egy törvényi háttért létrehozni, és sajnos cinikus vagyok ebben, tehát a köteles példányrendszert valamilyen módon bevezetni erre is. Különben zsákbafutás zajlik. Ugye mi nem kértünk senkitől engedélyt, így is voltak, akik megtaláltak, akkor azoktól megkértük, volt, aki megadta, volt, aki nem adta meg, fenyegetőzött, akkor azt levettük, akkor szóval, tehát az egész egy cirkusz volt, és én azt gondolom, hogy nem az az út, amit járni lehet, járni érdemes, hogy egyesével engedélyt kérni, hanem egyszer oda csapni az asztalra, és azt mondani, hogy ezt így és így kell csinálni, és akkor szerintem, csak hogy az álmodozást folytassam, egy salátatörvény keretében ugye elő lehetne írni azt is, hogy milyen formátumban kötelesek leadni ezt, tehát mondjuk például egy tarpont.gz, vagy amiből könnyen lehet varcot csinálni, tehát valami olyan formátumban, ami emészhető. És ugye ez nekik is bizonyos értelme, amit az adatszolgáltatóknak is bizonyos értelme előny lenne, mert feltételezem, hogy egy ilyen törvény a megalkotásával létrehozná azokat a garanciális feltételeket is, amik miatt ezek az adatszolgáltatók abban bízhatnának, hogy az ő adataikat majd archiválni fogják, tehát az archív funkció megvalósulna, és ezért hátradőlhetnének tulajdonképpen, mert jelenleg elképesztő milyen adatvesztések folynak, tehát ugye amit Peternek Miklós mondott, ez egy szegmensre igaz, de hát én látom az akadémiai szegmenst, ami egy másik világ, borzasztó, hogy ott milyen adatvesztés történik. Ez a műszaki problémákat is tehát megoldhatná ez a törvényi szabályozás. Persze a jövő felé, ez világos. Ugyanakkor a jövő azért az egy félvégtelen egyenes, ugye? Tehát én azt gondolom, hogy 5-10 év múlva az a jövő már múlttá válik, tehát hogyha most megtörténne egy ilyen szabályozás, akkor az még bőven idejében lenne. Hát ugye visszamenőleg nyilván nem lehet sokat csinálni. Az előzetes tisztítás feltétlenül szükséges, tehát az, hogy nem lehet mindent archiválni, az abban a formában is megjelenik, hogy bizonyos adat típusokat nem szabad a mi véleményünk szerint archiválni. És kevesebbet beszéltem erről, mert az egy külön előadás lett volna, hogy a longitudinális elemzésnek van létjogosultsága, tehát annak ellenére, hogy ezek a naív várakozások nem teljesültek be, hogy aki gyakran vált, az mit tudom én, az másban is dinamikusabb, jobb, ügyesebb. De azért látni azt, hogy hol van az információnak a gyors frissítése, és hol van az, ahol ez nem történik meg, ez mindenképpen egy hasznos információ, és ezért azt gondolom, hogy nem nagyon lehet megspórolni azt a több példányúságot, ami végül is ugye azt eredményezte, amit mondtam, hogy ilyen terabájtok, tizenvalahány terabájtba futottunk bele nagyon hamar. Hát nem egyedül dolgoztunk ezen, vagy dolgoztam a Jurányi Zsolttal, hanem itt voltak néhányan. Jurányi most is megvan, Keszei Gabriello megvan, Gulyás László elérhető, én vagyok. Tehát azért a csapatnak a nagy része azért hozzáférhető. És hát ahogy említettem, egy cégnek a keretén belül és egy támogatásnak a támogatását, elsősorban hardware oldali támogatását igénybe véve készültek ezek a munkák. Köszönöm szépen a figyelmet.